lenne, hogy a teológiai válasz az erőszakra Szavar János fogja megtartani, ő a másik teológus.
Köszönöm szépen! Hát sajnos az élet úgy hozta, hogy nagyon kedves barátom és teológus társam, dr. Pavel Iván nem tud itt lenni. Na most én viszont őszintén bevallom, hogy teljesen átírtam az előadását, úgyhogy nem sok maradt belőle. Gyakran kérdezik, vagy megállapítják, hogy egy olyan korban élünk, ami szinte szemmel látható és kézzel tapintható az emberiség degradálódása, hogy egyre több az erőszak. Azt látjuk, hogy rengeteg háború van, különböző konfliktusok, megjelent egy új fogalom, ez elég csúnya terrorizmus, és az egyre jobban terjed. Társadalmunkban mindenféle konfliktussal találkozunk, illetve a mindennapi életben a bűnözések, a betörések, a rablások, a bűnszervezetek, iskolai erőszakról is, amiről gyerekkorunkban, legalábbis az én gyerekkoromban még szó nem esett, legfeljebb arról, hogy a tanár két nagy pofont adott a gyereknek, de fordítottja, elképzelhetetlen volt, illetve a családi erőszak. Ez látszik. De vajon mi áll mögötte, és valóban egy trendről, egy tendenciáról van ez szó, egyfajta degradálódásról, vagy pedig teljesen másról. Hát minden esetre azért hozzá kell venni, hogy az évtizedek során, de főleg az elmúlt egy-két évtizedben azért a kommunikáció is nagyon-nagyon megváltozott. Ugye van, aki még emlékszik rá, amikor egyetlen egy vagy esetleg két tévécsatorna volt, és annak a híradója az nem volt versenytárs, tehát hogy szenzációt, bármi áron szenzációt szállítani, nem élőbe közvetítette a CNN a különböző konfliktusokat, tehát azért ez az aspektus is hozzátartozik. Tehát akkor, amikor az erőszakot, mint olyat megpróbáljuk egy kicsit körbejárni, akkor két szempontot kell minden esetben megvizsgálnunk. Egyrészt a társadalom, a közösség, az egész emberiség szempontjából, hogy milyen szerepe van az erőszaknak az emberiség fejlődése szempontjából, van-e valamilyen szerepe, illetve hát az egyén fejlődése szempontjából a különböző erőszak aspektusait hogyan kell értelmeznünk. Itt Tamás az előadásában már felvetítette a létezés alaptörvényeit, én itt nem mindegyiket soroltam fel, csak azokat, amelyeket itt most amely irányból az erőszakot érdemes legalább egy-egy mondattal megvilágítani. Tehát ugye a reinkarnáció törvénye, vagyis a periodicitás, a ciklikusság törvénye, amely azt mondja, hogy a természetben minden jelenség egy születés, kifejlődés, visszahúzódás, halál, pihenés és újra kezdődő ciklus. Így az ember is, ezt a Tamás úgy mondta a kettővel ezelőtti előadásban, hogy maga az ember nem pusztul el, nem hal meg, hanem csak az a fizikai test, amit levesz, illetve levet magáról, tehát maga az ember él tovább. A karma törvénye, amit ugye okokozat törvényeinek is hívnak, vagyis hogy a világon nincs semmi, ami véletlen lenne, minden esemény, bármilyen esemény egy okozat, amely egy korábbi oknak a következménye. Hogy ez az ok mikor volt, az van, amikor követhető, tehát itt például a másik lányom esete, hanyatt esett, beverte a fejét, azonnal ott az okozat egy agyrázkódás. Nem minden esetben ennyire követhető, hogy az ok és az okozat, tehát mikor is volt az az ok, lehet, hogy néhány évvel ezelőtt, az is lehet, hogy évtizedekkel, sőt évszázadokkal korábban, de akkor is nincs semmi, ami véletlen volna. Mindennek nagyon jó és meghatározható oka van, akkor is, hogyha ezt az okot nem vagyunk képesek belátni, vagy felfogni. Ugye a harmadik, ez a bizonyos dharma, vagy az életfeladat törvénye, amely szerint az egész emberi fejlődés, most az emberi fejlődésen tessék azt érteni, hogy az emberré válás pillanatától, tehát amikor a lény megszületik emberként, onnan, hogy kilép az emberi fejlődésből, tehát végigjárta ezt az egész hosszú folyamatot, fizikai életek tucatjain, akár több százon fizikai életen keresztül, ez felosztható különböző szakaszokra a primitív embertől. Itt az Anivezant karma újraszületés dharma könyvében ez megtalálható, az egyik írás az a dharmáról szól, hogy hogyan osztották fel. Ezek a fogalmak, hogy Shudra, Vaishya, Kshatriya és Brahmin, ezek a régi indiai alapkasztrendszernek az elnevezései. Ezek az emberi fejlődés útjainak bizonyos fázisait jelentik. Illetve hát a fejlődés kibontakozás törvénye egy biztos, hogy általános szabálynak tekinthetjük azt, hogy fejlődésről csak akkor beszélhetünk, hogyha akadályokat kell leküzdeni. Ezek során nagyon komoly erőfeszítéseket kell tenni. Mindenki látott olyan példát, hogy mondjuk egy gyerek megszületik egy szuper jó családba, mármint hogy anyagilag rendben lévő családba, semmilyen akadály nincs körülötte. Na hát abból az olyan fiatal emberből ritkán lesz olyan, aki nagy dolgokat ér el, mert nincsenek akadályok, amikkel szembe kellene néznie. Erre az amerikaiak ezt a közmondást mondják, hogy the man cannot operate in the vacuum, tehát hogy az ember nem tud vákumban működni, mint az űrhajóba. Tudják, amikor úgy lebegnek az emberek, ahhoz, hogy bármilyen irány belinduljon, kell egy pont, amitől el tud rugaszkodni. Ha nincs olyan pont, amitől el tud rugaszkodni, akkor csak tehetetlenül lebeg össze-vissza. Na ezek a pontok, ezek az elrugaszkodási pontok, ezek a bizonyos akadályok, amelyeknek neki lehet feszülni. Na most nézzük akkor a reinkarnáció törvénye szempontjából, ugye ne felejtjük, az erőszakról beszélünk. Hát nagyon érdekes, ezt nagyon gyakran elfelejtjük, mert ha valami erőszakkal kapcsolatos, mondjuk tudósítás tévébe látunk, vagy interneten hírekbe, akkor általában ez nagyon komolyan érzelmileg megérint bennünket, hogy szerencsétlenek, ez most miért kellett, hogy így jártak, stb. Nem szabad elfelejteni, hogy az ember nem hal meg, csak a fizikai testét veti le, bármi is legyen a halál módja. Akkor is, hogyha csendben elalszik, mondjuk egy szív megállásba, akkor is, hogyha éveken keresztül agonizál valami nagyon ronda betegségben, akkor is, hogyha egy baleset éri, egy természeti katasztrófa, de akkor is, hogyha valamilyen ember által okozott erőszakos cselekmény áldozata lesz. Tehát legfeljebb megállíthatja az embert, de nem véglegesen, egy időre. Az ember nem hal meg akkor se, hogyha ha egy erőszakos cselekvény áldozata lesz. Na most ez társadalmi szempontból úgy vetül le, hogy szoktuk azt mondani, hogy az emberi, teljes emberi populáció lélekszáma különböző kutatások szerint 60 és 100 milliárd között van. Ebbe bele kell érteni a jelenleg fizikai testben tartózkodó emberiséget, az mondjuk most 7 milliárd ember. Vannak olyanok, akik nem régen haltak meg, és haladnak a pihenési fázis felé. Vannak olyanok, akik a pihenési fázisban vannak, és vannak olyanok, akik már haladnak egy új testetöltés felé. Tehát mindösszesen állítólag 60 és 100 milliárd között van ez a bizonyos emberi léleknek a teljes populációnak a lélekszáma. Na most bizonyos törvények általunk nem 100%-osan ismert törvények határozzák meg, hogy mikor, milyen csoportok jönnek elő, tehát milyen lelkek születnek meg. Szemmel látható, hogy például most egy, mondjuk a németekre gondolok, hogy milyen tök jó emberek, most ezt komolyan mondhatom, az Európai Unió motorjai és nagyszerű emberek, és időnként van, amikor előjön egy-egy generáció, hogy honnan, tényleg honnan, amikor szinte ugye a fasizmus, vagy éppen a Bismarck, vagy hasonló. Olvastam a Leadbeater-nek a háborúról szóló írását, beidézi Kiplingnek az egyik írásából, hogy Kipling szerint, ugye ez az első világháború idején, ő azt írta, hogy hát az emberiség úgy néz ki, hogy van a homo sapiens, meg vannak a németek. Bocsánat, de ez volt anno Domini Kiplingnek a véleménye. Tehát vannak bizonyos népek, amelyek egyébként, mint nép az összességében egy teljesen rendben levő, de időnként előjön egy-egy generáció, egy-egy csoport, amikor visszajönnek azok az emberek, azok a csoportok, amelyek kifejezetten ilyen háborúzó, és annál még több, tehát egyszerűen népírtó hozzáállással rendelkeznek. Ez a teozófus kutatók szerint nagyon gyakran egészen Atlantiszig visszamenő csoportok, amikor is az úgynevezett sötét arc urait, szolgái, egy több millió csoportról van szó egyébként, az úgynevezett narancssárga csoport, előjönnek, és akkor azok törnek zúznak maguk körül, és hát ilyenkor ismét és ismét több százezer évre visszamenőleg állandóan összecsapnak az úgynevezett fehér császár szolgáival. Itt a könyveink között az életfejlődés a naprendszerben, ebben ezt az egész történetet egészen részletesen megtalálják, itt több időm ezzel nincs foglalkozni. Az egyén szempontjából viszont az erőszakossággal való találkozás, ez szinte mindig korábban le nem rendezett konfliktusainkat folytatjuk tovább. Tehát előző életekből, a lélek előző életeiből le nem rendezett konfliktusok jönnek elő, amíg a karma kerekét tovább fordítjuk, pördítjük, addig ezek mindig előjönnek. Na most a karma szempontjából, ugye ezt már említettem, hogy véletlenül nem történik velünk semmi, mindennek mi vagyunk az oka, még akkor is, ha ezt nem látjuk. Na most én nem tudom, hogy ki volt már úgy az életében, én egészen biztos, hogy amikor volt olyan pillanat, amikor úgy éreztem, hogy de miért büntet engem az Isten, vagy az élet, vagy hasonló, és volt a fordítottja is, amikor azt éreztem, hogy hát én milyen csodálatos ajándékot kaptam az élettől vagy az Istentől. Lehet, hogy önök is ismerik ezt az érzést, és rá kellett jönni, hogy nem így van, nincs se Isten büntetése vagy sors büntetése, és nincs se Isten vagy a sors ajándéka. Mindennek az okai mi magunk vagyunk. Ezért a jóért is és a rosszért is tettünk valamikor valamit, akár az erőszakért tettünk valamit, és ezt a békát most le kell nyelnünk. Na most ugye karmánál szoktuk megemlíteni, hogy nem csak egyéni karma van, hanem egy-egy csoportnak, vagy népnek, vagy nemzetnek is van karmája, és amikor az ember beszületik egy népbe, akkor bizony azt hoz, tehát azt kapja a saját sorsához képest. Ez egy fontos mondatnak tartom, hogy társadalmi szinten a karma kerekét lendítjük tovább. A társadalom, az emberi társadalom jelen pillanatban még nem tartott, hogy ez alól ki tudjon lépni. Mire gondolok? Néhány héttel ezelőtt ugye moszkvai metrórobbantás, látszólag milyen egy csomó ártatlan ember halt meg. Társadalmi szinten mi erre a válasz? A Putyin úr, illetve a Medvegyev úr, le fogunk csapni a terroristákra. Vagyis rendítjük tovább, akkor megint megtámadjuk őket, megint kiírtunk egy csomót, mi erre a válasz, újabb fekete özvegyek, akik majd ismét bosszút állnak. Tehát a társadalom jelen pillanatban a karma kerekéből nem tud kiszállni, még nem tartott, hogy majd az egyén szintén fogjuk látni, hogy hogyan lehet kiszállni ebből az egészből. Erre egy nagyon jó példa, ugye a keresztes háborúk, hogyha valaki elolvassa a keresztes háború történetét, hogy a bizony azok a keresztes vitézek micsoda értelmetlen népirtásokat végeztek az arabok között, ártatlan arabok, nők, gyerekek, stb. Között, és akkor most csodálkozunk, hogy honnan jöttek ezek az iszlám radikális terroristák, akik micsoda értelmetlen pusztításokat végeznek a fehér ember vagy a keresztény emberek között. És ezt a karma kerekét így löbdössük tovább, és ebből tényleg társadalmi szinten nincs kiszállás. Na most az egyén szempontjából úgy nagyon lényeges azonosítani, hogy bármilyen erőszak elszenvedői is vagyunk, akár mi személyesen, akár egy hozzánk közel álló személy, azért mi magunk dolgoztunk meg. Mi viszont az egyén választhat, hogy tovább lendíti a karma kerekét, vagyis vérbosszút esküszik, vagy merre megy tovább, vagy pedig egy megbocsátással kiszáll az egészből, és lezárja azt a dolgot. Én nem azt mondtam, hogy ezek könnyű dolgok, csak az egyén esetében ott a választás lehetősége. Na most a dharma törvénye, ugye ez a bizonyos életfeladat törvénye. Itt vannak bizonyos olyan feladatok, amit az embernek el kell sajátítani, ami esetleg egy erőszakos környezetben könnyebb lehet. Nem törvényszerű, de minden esetre egy erőszakos környezet segít rajta. Tehát például a sudra az, amikor az engedelmességet kell megtanulni, hogy engedelmeskedni a főnöknek, nem tudom, parancsnoknak, akárminek, akár az életárán is, tehát tipikusan, mint egy közkatona a háborúba, hogyha azt mondják, hogy ide menjél harcolni, és akár az életed árán is. Illetve a ksatriának van egy ilyen feladata, hogy amikor meg kell tanulnia valahol az életet feláldozni egy eszme oltárán, tehát valamiért, ez adott esetben könnyebb lesz. A társadalmi szempontból nagyon fontos dolog, hogy a társadalmi darmát, mert ugye nyilván nem csak csoport karma van, de csoport darma is létezik, mindenképpen megszabja a társadalom összetétele. Ide zárójelben azt írtam, hogy döntően sudrákból álló társadalomban nem lehet demokráciát építeni. Tehát ha a társadalom összetétele olyan, nézzék meg a közép-ázsiai volt szovjet utódköztársaságokat, ugyanezt meg lehet nézni az arab világba is, amikor mondjuk a fejlett nyugat, idézőjelbe téve, exportálni akarja a demokráciát. És a társadalom nincs arra felkészülve, mert a cáratyuskától kezdve a főtitkárig, stb. És lehet, hogy választások lesznek, de egy pár év múlva első számú vezető van, Türkmenbasi, vagy éppen mikor hogyan hívják. Na most az egyén szempontjából pedig valamikor meg kell ezt tanulnia, hogy vannak fontosabb dolgok is, mint a fizikai élet. Tehát a léleknek valamikor fel kell ismernie, hogy nem minden a fizikai élethez való ragaszkodás, hogyha valóban elfogadja a reinkarnációt, és tudja, tisztában van vele, hogy lehet, hogy ennek az életének vége lesz, de az csak egy szakasznak a lezárása, ez folytatódik tovább egy újabb és egy újabb élettel, akkor lehet, hogy mégiscsak van fontosabb dolog is, mint a fizikai élet. Szoktuk ezt idézni, hogy gyáva lélek ne akarjon a spirituális útra térni, tehát a léleknek meg kell szereznie valahol a bátorságot. Végül pedig ugye ez a fejlődés törvénye, tehát hogy az egyén is és az emberiség akkor fejlődik, amikor olyan problémákat old meg, amivel korábban nem találkozott. Ugye az iskolában is, hogyha mindig csak azt ismételgetnénk, amit eddig tudtunk, meg már megtanultunk, akkor az csak ismétlés, meg a tudásnak az elmélyítése, ami nagyon jó, meg erre is szükség van, de időnként szükség van új anyagra is, és az új anyag feltétlenül mindig nehezebb, mint a régi, tehát az emberiség fejlődéséhez és az egyén fejlődéséhez is az tartozik hozzá, hogy egyre nagyobb kihívásokkal kelljen szembenézni, mert az eddigieket már tudja kezelni, azokat már megoldotta, hát ezzel mi a probléma? Egyre nagyobb kihívások, és ha azt megoldja, akkor fejlődik tovább. Ezzel együtt nem szabad elfelejteni, hogy a fejlődésnek és a nyugalomnak is megvan a maga ciklikussága, tehát mint az iskolában, hogy van a szorgalmi időszak, meg a nyári szünet, meg aztán megint a tanulás időszaka és aztán a téli szünet. Na most a társadalmi fejlődés az az egyén fejlődések összessége. A társadalmi fejlődés borzasztó lassú folyamat, mert pontosan azért, mert lehet, hogy már úgy látszik, hogy a társadalom haladt valamit előre, csak hogy a következő generáció, amelyik megszületik, lehet, hogy egy kicsit visszább lévő. Tehát a különböző fejlettségű emberi lelkekből most egy kicsit kevésbé fejlett generáció születik újra. Tehát úgy látszik, mintha a társadalom visszalépne egy kicsit. Az egyén szempontjából nagyon-nagyon lényeges, hogy az egyén csak és kizárólag olyan problémát kap, amit képes megoldani, lehet, hogy ehhez minden erőfeszítésére szükség van. Tehát amikor esetleg egy erőszakos szituációba belekerül, akkor is az egy olyan probléma, amit mindenképpen mindene megvan hozzá, megvannak az erőforrásai, ismeretei, tehát elvileg meg tudja oldani, ha összeszedi minden erejét. És van egy nagyon lényeges dolog a fejlődés során, hogy a kevésbé fejlett embernek erőteljesebb rezgésekre van szüksége, hogy a kívánt hatás létre jöjjön. Nem tudom, szóval ismerik-e, hogy mondjuk van olyan gyerek, akire aztán hiába szólnak rá szép szóval, az aztán nem használ, és hát lehet, hogy egy atyai füles az segít igazából, a másikra meg elég csak így ránézni csúnyán, és azonnal tudja, hogy merről hány méter. Szóval van, aki nem ért a szép szóból, mert még nem tartott a fejlettség szempontjából. Tehát igenis van, akinek szüksége van arra, hogy meglehetősen erőszakos eszközzel tereljék bizonyos irányba. Na most ebben a folyamatban mi az egyén szerepe? Nagyon lényeges, hogy mindenki a saját szintjén, fejlettségi szintjén reagál az erőszakra. Beszélhetünk arról, hogy tovább lendítjük-e a karma kerekét, vagy nem lendítjük. Ez az emberek döntő többsége számára nem kérdés. Igen, tovább lendítjük. Igen, hogyha mit tudom én, történt valami a családommal vagy velem, akkor igenis bosszút akarok állni, igenis azt akarom, hogy stb. Stb. Tehát más ember pedig, aki egy fejlettebb, teljesen máshogy reagál az erőszakra. Ez egy nagyon-nagyon lényeges gondolat, hogy a szabad akarat társadalmi szinten nem biztos, hogy már teljesen ki tudott bontakozni, de az egyén szinten mindenképpen, ezt úgy szoktuk mondani, hogy gyakran nem befolyásolhatod, ami történik veled, de abban mindig szabadon dönthetsz, hogyan reagálsz az adott helyzetre. És nagyon számtalan féleképpen lehet reagálni, és ezek a különböző reagálások különböző karmákat teremtenek. Az biztos, hogy a világon egyetlen ember létezik, akit képes vagy megváltoztatni, és ez saját magad. Na most a teozófia válasza az erőszakra immár kifejezetten az egyén szempontjából. Tehát tudomásul vettük, hogy mindenki máshogy reagál az erőszakra, az erőszakos szituációkra. Itt most kifejezetten azokhoz szól a további rész, például akik itt ülnek, akiket érdekel a dolog, mert másoknak ezt még hiába mondanánk, nekik még nagyon sok erőszak okozóinak és elszenvedőinek kell lenniük ahhoz, hogy egyáltalán ezekhez a gondolatokhoz eljussanak. Szokták ezt is mondani, hogy a teozófia a nyugat jogája, és az első jóga első része az a jáma, az öt etikai tiltás. És az első tiltás, ez a bizonyos ahimsa, amit minden világvallás alaptanításai közé tartozik, ez azt jelenti, hogy ártalmatlanság, erőszakmentesség, nem ártani más embereknek, más érző lényeknek, nem ártani önmagunknak, és tolerancia még azzal szemben is, amit nem szeretünk. Tehát a spiritualitás felé kereső, arra felé lépni akaró ember számára tanácsolható vagy javasolható ez a bizonyos ahimsa, ez a nem ártani másnak, nem ártani önmagunknak való életmód vagy megközelítés kialakítása. Ugye ennek során különböző megfogalmazhatunk aranyszabályokat, hogy bánj másokkal úgy, ahogyan te szeretnéd, hogy bánjanak veled, illetve ne tedd másoknak azt, amit te se szeretnéd, hogy ők tegyenek te veled. Illetve ennek az ezoterikus formája pedig az, hogy nincsenek mások, ami úgy tűnik, hogy hogy másnak teszed, az saját magad vagy. Tehát ez a minden és mindenki egy. Tehát ha másnak ártasz, azzal önmagadnak ártasz, mert minden és mindenki egy. Illetve a Blavatsky-né volt az, aki ezt az úgynevezett aranylépcsőt megismertette a nyugattal. Ez az előadás is fent lesz majd a honlapon, tehát le lehet tölteni majd a diákat. Tehát egy ilyen lépcsőszerűen felírható tanácssorozat, hogy mi kell ahhoz, hogy mi az az út, ami az isteni bölcsesség templomához vezet. Ennek során három olyan megjegyzés vagy tétel van, amely az erőszakkal, mint olyannal összhangba hozható. A személyis igazságtalanságok bátor elviselése, az elveinket való bátor helytállás, és azok félelem nélküli védelme, akiket igazságtalanul bántanak. Na most az igazságtalanságok elviselésével kapcsolatban, hát hogy ilyenkor mi a teendő? Hát ugye Jézus azt tanítja, hogy ha arcul ütnek, akkor tartsd a másik feledet is. Hát igen, ez olyan jól hangzik. Vagy ha megdobnak kővel, dob vissza kenyérrel. Buddha erre azt mondja, hogy ha valaki ostobán rosszat tesz nekem, szeretetem teljes erejével védelmezem. Illetve az biztos, hogy az ördögi vagy a rossz, a gonosz nem szűnik meg, ha hasonlóval viszonozom, csak a jó és a szeretet segíthet. Ez a Gandhi, vagy itt a Martin Luther King példájából, vagy életéből. Tehát ha más nem, mindenképpen célként megfogalmazni, célként kitűzni talán érdemes ezeket, és aztán tisztában vagyunk vele, hogy ez bizony hosszú-hosszú időbe tart. Lehet, hogy nem is egy élet, lehet, hogy egy élet nem is elég arra, hogy ezt a viselkedési módot, attitűdöt sikerüljen kialakítani. Az alapelvek melletti bátor kiállásról Gandhi azt mondta, hogy amit lelkiismereted nem enged, ne tedd, még ha az ellenség ezt követelni is. Viszont ha valami személyes tárgyadot rabolnál, ezt nyugodtan megteheted, mivel a földi javaknak semmi közük sincs a lelkedhez. Így gyakoroljad az ahimsát. Na most ez számtalan kérdést felvet, tehát hogyha az ember végig gondolja, hogy jó, de akkor ezt most hogy is lehetne alkalmazni, tehát hogyha megtámadnak a sötét utcán, akkor most ne védekezzek, mert ha visszaütök, akkor bántok mást, vagy ne védjek meg egy, tudom én, megtámadnak egy hölgyet, és akkor ne védjem meg. Szóval itt azért nagyon komoly kérdések vannak, és időnként még a teozófiai társadalatban is szoktunk ilyesmit játszani, hogy egy-egy ilyen szituációt kitalálunk, és hogy próbáljuk meg kitalálni, hogy ilyenkor mi lenne a helyes cselekedet, és hát nem tagadom, hogy nagyon gyakran még a teozófusok között is nagyon komoly vita alakul ki, hogy meddig mehet el az ember ezzel, hogy most védekezzünk, védekezzünk, hogy megvédhessünk másokat, mert hogyha nem segítek, akkor azzal ártok neki, ha meg segítek, akkor a másiknak ártok. Szóval ez egészen nyilvánvaló, hogy itt bizony nem lehet általános receptet mondani, csak egyénileg tudjuk megtalálni a helyes választ, mégpedig rengeteg tapasztaláson, és hát a helyzet rossz értékelésén vagy elszúrásán keresztül, aminek majd meg lesz a következménye, és akkor ebből állnak össze azok a tapasztalatok, amelyek a lelkiismeretet építik. És itt is van, hogy döntően a személyes lelkiismerete esik latba. Ezzel kapcsolatban a feladatainkat úgy fogalmazhatjuk meg, hogy próbáljuk meg megtisztítani a motivumainkat, és megjavítani a hozzáállásunkat, hogyha kétes, nehezen kezelhető problémával szembesülünk. Tehát lehetőleg nem hagyni azt, hogy az érzelmeink elragadjanak. Ha van rá lehetőség egy picit visszahúzódni, lecsendesülni, végig gondolni a helyzetet, akár meditálni is rajta. Az etikai kétsége az nem egyenlő ugye a kialakult bénultsággal, tehát attól, hogy vannak kétségeim, előbb-utóbb cselekedni kell, és döntést kell hozni, hogy hogyan viszonyuljunk az adott problémához. Tanulmányozás, meditáció és sok-sok erőfeszítés, ez adja meg azt a tapasztalást, amely során akár az erőszakkal kapcsolatos szituációkat is megtanuljuk kezelni. Addig nincs béke a világon, amíg mi nem vagyunk békében önmagunkkal. Ez egy nagyon lényeges pont. És az utolsó diám egy ilyen kabbalista hagyományból származó vélekedés, hogy csak néhány igaz ember van a világon. Egész pontosan 30 kabbalisták szerint a világot 36 igaz ember tartja életben, amely szimbolikusan azt a nagy igazságot tartalmazza, hogy vannak olyan igaz emberek, mi mestereknek hívjuk őket, amelyek akik az emberiséget vezetik a béke, a szeretet és a bölcsesség felé. A teozófiai társulat tagjai kevesen vannak, de célként megfogalmazzák azt, hogy a mestereikhez szándékoznak csatlakozni. És ha még nagyon messze is vagyunk ettől a szintől, de szeretnénk olyan igaz életet élni, mint amilyet ők is éltek. Legyen béke a Földön, és ez a béke kezdődjön el velem. Köszönöm szépen! Tehát hol húzható meg az a szint, amikor még helyes, és amikor már nem szabad beavatkozni. Szóval kutya nehéz. Hallgassuk meg a Tamás véleményét.
Gondoljunk arra, hogy a cselekvésnek különféle szintjei vannak. A legnyilvánvalóbb az a bizonyos fizikai cselekvés, például megfogni a gyerek kezét, hogy miért. Aztán van, amit a Sárik említett, hogy szeretettel közeledni hozzá, még mindig vele foglalkozom, és akkor már érzelmileg, gondolatilag egy csomó energiát adok neki, mert hiszen az ilyen összefüggések általában abból erednek, hogy valamelyik energia hiányos, és a másiktól akarja megszerezni a bogozlát. Aztán tétesik, hogy az is a bogozlát. Na most, hogyha ebbe a küzdelembe úgymond kívülről energiát pumpálunk, akkor az energia hiányosnak egyszerűen ez a hiányérzete hát csökken, vagy szerencsés esetben meg is szűnik. Erre érdekes tapasztalatom volt, tehát nem mások összekedésével, hanem egyszer nekem rontott valaki, mindenféle szemrehányásokkal, és hát akkor tájt olvasom éppen ezt a rendszerű fejtegetést, ezt a mennyei proféciát, meg ennek a gyakorlati könyvét, és hát ebből ez a bizonyos energia húzavona az teljesen nyilvánvaló volt. És anélkül, hogy szóltam volna az illetőnek, csak arra gondoltam, de nagyon intenzíven, hogy hiányzik az energiát, ezt a tessék. Az illetőben benragadt, szó szerint benragadt a szemrehányás mondat közepén. Ő maga nem értette, látod, hogy azt mennyi, hogy miért nem folytatja. Tehát lehet kísérletezni ezen a területen is. És csak arra gondolni, hogy ez az energia nem a miénk, személyes tulajdon, hanem benne élünk egy energia óceánban, és ha valaki pont tőlem akarja, hát figyelj, ott van hátam mögött a többi, hát tessék figyelj. Tehát ez a másik megoldás is elképzelhető sok esetben, és hát ezt meg lehet próbálni esetleg, mondjuk úgy, hogy csoportosan ezt a fajta segítést, amire vannak is ilyen törekvések, békemeditációnak, meg egyéb ilyen hangzatos micsodáknak is szokták nevezni, de a lényeg úgyis arról van szó, hogy azoknak a feszültségeknek a feloldására, amelyek kézzel foghatók vagy láthatóak, nem fizikai tevékenységi, hanem ilyen nevezzük gondolaterőnek, nevezzük szeretetkisugárzásnak, bárminek, ilyenfajta energiákkal próbálunk meg egy kicsit feloldást adni. A lényeg az, hogy nem feszültséget feszültségi, hanem feszültséget feloldással próbálunk meg, hát mondjuk úgy, hogy csökkentni. Lehet
kísérletet. Igen.
Nekem egyen kapcsolatban az lenne a meglátásom, hogy a sérítés az egy nagyon jó dolog, de tudni kell, hogy mikor. És csak akkor segítsünk, ha az illető kéri. Az illetőnek kérnie kell minden beavatkozás, akár egy gyógyításnál is, akkor van annak hatása, hogyha az illető kéri. Mert hogyha nem kéri, és úgy segítek, akkor tulajdonképpen az egy beavatkozás, és azzal én egy karmát csinálok saját magamnak. A túlzott segítés az nem jó dolog.
Ezzel teljesen egyetértünk, az annyi pici kiegészítéssel, hogy nem mindig szóban kérik. Tehát van, amikor csak szomorú szemekkel, kérő szemekkel néznek az emberre, de nem mondják ki, hogy segít. Tehát nagyon nehéz észrevenni azt is, hogy mikor kérek. És ennél van egy még érdekesebb dolog, aki esetleg ott tart, hogy legalább, tehát valamilyen szinten képes kommunikálni egy másabb szintekkel, tehát egy felsőbb, az ember egy felsőbb összetevőjével, hogy van, amikor nem a személyiség kér, hogy segítsél, hanem úgymond a másik lelke szólít meg, hogy segítsél már ennek a szerencsétlennek abba. Tehát nagyon igaz, teljesen igaz, csak ezt észrevenni, hogy mikor ki és mit kér, az legalább olyan nehezen megtanulható. Jó,
mondjuk. Én nekem voltatlan tapasztalásaim, hogy bizony egy szörnyű állapotban egy fiatal nő, és nem ilyen 25 ciklus, hanem egy normális. És ott zokogott, és oda mentem hozzá, teljes szeretettel, és nyugodtam. És szóltam, és megnyugodott, és felajánlottam a segítségemet, amit nem tudom, hogy tudtam volna segíteni, mert sajtunkba volt, és egy fűzér nélkül az ebben. Úgyhogy, és megnyugodott, és tudtam segíteni, és olyan boldogság töltött el. Akkor mindenkinek ajánlom, hogy egy kő, jó, ha van nálad, mert én ezt egy 25 éve szereztem be a gyerekkori filmek, meg Aladdin, meg mi alapján, és tudom, ez működött. Amikor emberek, mert nekem van azért vagy volt, már most már nincs, mert kiadta, hogy ellenségesen közeledtek felé, úgy kollégák vagy emberek. Akkor csak fogtam a követ, és feléig megdörgöltek, és mosolyogtam. És Jomi, ugyanúgy, mint a hitő mesélte, elfelejtette az agresszív mondatát, vagy a bántást, ami benne volt. Szóval ilyen mindenkinek, arra nem is egy jelesmény, de ez csak a sameszkő, mert van egy nagy, amit egy kis zsákba hordott időnként a nyakába. De olyan ereje van egy ilyen főnek, amit időnként kiáshat az ember, és gyönyörű, és mindenkit lehet kapni, de találni is tudtok a tengerparton, vagy folyóban, és ez természetes, ez nem szabad vért, mint az aranyotokhoz.
Amit a szünetben beszélgettünk valakivel, tökéletlen szállítanak a véleményes csatlakozik, szünetben beszélgettünk valakivel, az ékszerek vagy egyéb ilyen szimbólumok környékéről, és hát például itt is az van, ezt a bizonyos, jó, találok egy követ, úgy érzem, hogy az nekem fog segíteni, de hát az állandóan saját magamnak kell feltölteni energiával, akkor az ott egy energiaakkumuláció, és abból könnyebben tudok gazdálkodni, ha ilyen hirtelen energia átadásról van szó. Ez egy nagyon jó segédeszköz.
És de nem kerül semmibe?
Hát az a másik kérdés, hogy tulajdonképpen akármi lehet ilyesmi, ilyen szimbolikus koncentrátum. A lényeg az, hogy én maga töltöttem föl saját energiámmal, és a saját energiámat adom tovább a másiknak. Tehát nem csak a tevőkövekről van szó, hanem saját törekvéseim.
Igen, ezt az éterikus testben egyébként le is van írva ez a rész, tehát hogy hogyan kell ilyen amuletteket, illetve ilyen segítő tárgyakat, eszközöket készíteni.
Hátul volt valaki.
Igen.
Előzök a társadalomban, a legjobb kutatások szerint társadalomtudósok mondják, hogy a háborút mindig olyan nemzetek és mindenkinek vita, ahol 18-30 évesek arányát ingyenek. Más irány például napjainkban háború lesz.
Hát de, hogyha most arra gondolok, hogy például Kínába, vagy éppen Indiába, én azért nem tudom, ezt túlságosan leegyszerűsítésnek tűnik, nem? Én nem vagyok társadalomtudós, de hogy csak ez legyen a mérce, hogy a 18-30 évesek aránya, és hogyha egy bizonyos szinten túlhalad. Nem tudom. Nem tudom, mert hogyha tényleg így Ázsiára gondolunk, akkor, mert azért nem csak Irán van ilyen, és mellesleg Irán se háborúzik.
De maximálisan készül.
Hát mennyi időn keresztül az én egész gyerekkorom erről szólt, hogy állandóan készültünk a háborúra.
Nagyon nyomás, megköszönöm szépen a élelőt nagyjelmet, kitartott figyelmetre. Egy óra van, pontosan tartunk magunkat. Én rólam önhoz. Egy óra múlva találkozunk, egy órakor folytatjuk a témáinkat a következő előadóival. Itt a büfében is van némi szervés, nem látás vagy a